Nem tudja, hol követte el a hibát. Nem tudja, mit csinált rosszul. Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.
Köszöntöm a hallgatókat, minden hónap első keddjén a kertész válaszol, és itt van állandó tanácsadónk, aki az önök kérdéseire is természetesen nagyon szívesen válaszol. Dr. Pálffy Dénes, köszöntöm. Szép jó napot kívánok.
Úgy szintén. Kedves hallgatókat is, és műsorvezetőmet, kedves Tündét.
No, hát Dénes bácsi, ha jól számol, az elmúlt 100 évben nem volt ennyire meleg, sem az október, sem a novembernek ez az időszaka. Komoly szárasság is van. Ez az enyhe idő és a kevés csapadék, ugye nem csak az embereket, az állatvilágot, de a növényvilágot is alaposan megbolygatja a jelenlegi helyzetben. Mi az, ami biztos, hogy visszafordíthatatlan kárt okozott?
Megbolygatja és megtéveszti a növényeinket, mert hiszen tapasztaljuk napról napra ebben a csodálatos tavaszi lassan télbe, hogy egyes növények friss leveleket hajtanak, sőt, virágoznak. Nehéz ebből bármit is jósolni a jövőre nézve. Egy azonban várható, hogy ha nem készül fel a növény a télre, és egy kemény telünk lehet, akkor bizony vagykárral kell számolni.
A növény maga fel tud készülni, vagy nekünk kell segíteni ebben?
Mind a kettő igaz, a növény maga fel tud készülni, abban az esetben, ha a fokozatosság elve alapján lassú lehűlés, és úgy megy a télbe. De amikor itt nappali 18, meg 22, meg 23 fokok vannak, és majd ezután jön egy hirtelen hideg, ez okozhat problémát. Tavaszi fagykár valóban ezt igazolta, mert ugye februárban nyíltak a hóvirágok, tőzike minden, lassan az ibolya is majd kinyílt, március 1-én pedig olyan mély lehűlés következett be, hogy ez okozta aztán a növényeknek a tragikus elfagyását, mert tavasz közeledvén a növény ugye arra készült, és jött a hideg. Ennek a hosszú ősznek természetesen vannak előnyei is, azoknál a növényeknél például, ahol megmaradt éppen egészségesen a lomfelület, asszimilálni tudott még hosszú ideig, felkészülhetett a térre ilyen értelemben, tartalék tápanyagot gyűjtött, de ez nem minden növényre jellemző. A nálunk megszokott vagy őshonos növényeknél ez kevésbé kritikus, de hát azért vannak más növények is nálunk egyre gyakrabban előfordul, ugye itt a kakiszilvától a kivén keresztül sok minden egyéb, ami viszont már kritikusabb lehet a téllel szemben. Ilyen aszályos év, hogy gyakorlatilag szeptember elején volt ugye közel 100 mm, aztán október végén 30 mm, közben semmi, ez egy rendkívül hosszú aszály, és aztán Magyarországon egy csapat ügyesen fogta meg ezt a száraz problémát, mert november hónapot nálunk száraz hónapnak hirdetik, ugye, az antialkoholisták.
Hát száraz ez, november.
Igen, egy szempontból igazuk van, hogy volt, hogy száraz ősz, ebben már igazság van, de hát egy kicsit merészségnek tartom, Márton nap, a újbor mustrája és a liba, hogy ilyenkor száraz hónapot hirdetnek, ha viszont ez sikerül, akkor ez nagy szerencséjük lesz, és jövőt megalapozzák ezzel.
De ha száraz lesz a novemberünk, és csapadék nélkül telik, akkor az nagy baj?
Minden attól függ, milyen lesz a hőmérséklet. Mert ugye, ha száraz és hideg, akkor a késő őszi vetések nem tudtak vetni, vetettek sokan ugyan, de nem kelt ki a növény, mert annyira nem volt víz. Tehát ezeket a növényeket nagyon meg tudja kínozni a száraz hideg, de ha nem lesz csapadék, és nem lesz lehűlés 5-10 fok alá, akkor gyakorlatilag nagyobb kár nem következhet be. Érdekes a repce növény esete. Olyan repcetáblákat látunk, mint körülbelül tavasszal, úgy március vége, inkább április közepe. Szárba indultak szinte a repcék. Na most itt ez egy kritikus időszak, illetve növényállapot, fejlődési állapot, mert ebből viszont súlyos fagykárok lehetnek. Igaz, repce hajlamos a sarjadásra, többig nem fagy el, ha viszont még hótakaró is lenne, akkor meg különösen átsegíteni az a nehéz időszakot.
Itt a hallgatók is küldtek az elmúlt hetekben virágzó orgonabokrokat, különböző olyan növényeket, amelyek tavasszal szoktak virágba borulni. Na most hallgassunk meg egy telefonálót, mert gondolom kérdése van. Jó napot kívánok!
Adjon Isten, jó napot, kedves minden!
Csók Erzsi!
Csók Erzsi! Hát most illene sziráltkoznom, hogy nem esik az eső, de nem teszem, mert csodálatosak a krizanténjaim.
Igen.
Ezeknek külön jól jön. Persze az eső is jól jött, ami a múlt héten volt.
Igen.
Nos, azt szeretném kérdezni, hogy a cseresznyefa égben nyúlik, hogy tanácsos-e most visszavágni?
Hát nagyon aktuális a kérdés, mert Cseresnyi és Tünde a műsor vezető.
Igen, tudom.
Úgyhogy...
és én nem tudom rá választ.
Gondoltam.
Erzsike, a csonthéjasoknak ugye az egyik ajánlott visszavágása a lombos állapot.
Uh-huh.
Ez elmaradt.
Így van.
Most lombtalan állapotban nekem az a javaslatom, hogy hagyjuk meg a kora tavaszra, mert azok a sebek, amit most ejtünk, főleg ami már 1-2 centi átmérőnél nagyobb is, és nem fedjük le, az már fagyja, károsodhat, úgyhogy inkább a tavaszra halasszuk ezt.
Ez mit jelent?
Ez azt jelenti, hogy február vége, március eleje, mert ugye általában a csontiasok cseresznyi, amiről szó van, korán fakad, ezért a tél befejeződése, vagy nagyobb hideg befejezése után.
Tehát a virágzás előtt.
Ó, lényegesen előtte, lényegesen. Tehát lombtalan állapotban, inkább azt mondom, hogy nyugalmi állapotban akkor. Mert ugye elindul a nervkeringés, akkor már ez késő.
Gond lesz, igen. Nagyon szépen köszönöm. És még egy tanács, én is adok valami tanácsot. Ebben a csodálatos időben most érdemes felkeresni a mezőt, mert annyi csibegombát szedtem tegnap, 1,5 kilót. Repes a szívem, imádom azt, amit én szedek, és ugye én csinálok meg. Úgyhogy tessék felkeresni a mezőt, aki
köszönjük, keresi. De akkor hadd legyen nekem is egy kérdésem.
Igen.
Az örökzöld magnólia.
Hát ott lógnak a magok, azért várom, hogy ön mikor érkezik, mert...
Erzsike, amikor már minden mag kilógott, gyűjtse be a tobozt.
Akkor már behetszerni.
Akkor vágja le. A tobozostól együtt vágja le.
Igen,
nem kell leszedni ezekről a szálakról a magot, függő magot, úgyhogy úgy egy dobozba téve.
És akkor majd mit csináljak vele, mert én is azért szeretnék róla szaporítani.
Majd ezt megbeszéljük személyesen.
Vagy elmondja.
Így van. Köszönjük
jó,
a telefont.
Nagyon szépen köszönöm.
Sok minden jót.
Viszont alatt.
Köszönjük szépen, Erzsi. Nagyon szép napot kívánunk. Örülünk, hogy telefonált. És ha valakinek van még kérdése, akkor bátran. Itt a lehetőség 575-17-18, 575-17-19. Ha már az őszi növények krizantémot említette Erzsi, hát a legtöbb ablakban kín vannak még a muskátlik.
Igen.
Maradhatnak?
Ne érje meglepetés a muskáti tulajdonost, hogy éjszaka esetleg egy váratlan hideg jön be, gyönyörűek, kár lenne most bevenni még az ablakokból, annyira dekoratívak, teljes virágzásban vannak, de azért legyünk óvatosak, éjszakai hideget azért lehet.
Árthat-e egyébként a virágzó muskátlinak az éjszakai köd és a pára?
Az nem.
Nem.
Az elvileg nem. Egyes muskátli fajták, de főleg a félig telt és telt virágú változatok ugye hajlamosak a szürke rothadásra.
Ezt tapasztalom én is.
Igen, igen. Ugye végső soron a kérdés nagyon jó volt, mert hiszen a köd, mint légnemű víz, ugye szintén hozzájárulhat ehhez a szürke rothadáshoz, de sokkal kevésbé, mint a cseppfolyós víz.
Van ismét telefonálunk, és érkezik a kérdés is. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Csak.
Kizi vagyok. Én azt szeretném kérdezni, én most vettem ezt a amarilist, és most virágzik, és ezt mikor szabad átütetni?
Kedves Gizike, cserébe vásárolta a virágzó amarilist. Ugye itt két dolog nagyon fontos. Ahhoz, hogy a hagyma kellő tartalék tápanyagot gyűjthessen, lehetőleg a levelét addig tartsuk életbe, ameddig csak lehet.
Igen.
Amikor aztán már kezdenek sárgulni le a levelek, akkor pihentetjük, kivesszük a cseréből, vagy ha nem vesszük ki, akkor abszolút szárazon tartjuk, tehát tovább nem öntözzük, és tavasszal, hajtatás előtt átültetjük friss földbe, és utána indulhat a hajtatás.
Mi olyan szépen virágzik ki, miért kettőt hozott, én úgy vettem.
Igen.
Kettőt, és a két virág, és mindegyiknek négy virágja van.
Csodálatos. Nagyon szép.
Olyan csodálatos, még ilyen nekem nem volt.
Nagyon szép.
És azért kérdezem, mondom, hogy mikor szabad, vagy úgy átütetni.
Tehát ugye azért... most ősszel semmi esetre sem, majd igen? Csak tavasszal, amikor már teljesen a hagyma nyugalmi állapotban van, és visszahúzódott.
Igen. Nagyon szépen köszönöm.
Kérem, minden jót kívánunk.
Maradjunk akkor a kérdés után az őszi munkáknál. A régi öregek azt szokták mondani, hogy a gazdasági év október utolsó napján véget ér, de november első napjával megkezdődik az újabb, és hogy muszáj dolgozni, és a tavaszt ősszel kell előkészíteni, ez így van?
Nagyon így van. Ha nem ősszel, akkor legkésőbb télen illik a tavaszt előkészíteni.
Nagyon sokan ültetnek ugye most gyümölcsfát, termőbokrot, mindenféle díszfát, díszbokrokat, de akár még talán a szőlőoltványt is.
Hogyne, hogyne.
Úgyhogy gondolom, hogy sokakra még vár ez a munka. Mi az, amit hibaként elkövethetünk? Tehát mi az, amire nagyon kell figyelni, amit, hogyha elkövetünk hibaként, utána már nem lehet helyrehozni? Mondjuk túl sűrűn ültetjük a facsemetéket, közel a lakóépülethez. Hát rengeteg minden hibát el tudunk követni.
Valóban sokféle hibát el lehet követni. Én a legfontosabbakat próbálom összefoglalni. Amikor egy faiskolai lerakatba megyünk, általában legtöbben úgy mennek oda, hogy milyen fajtát választanak, vagy akarnak vásárolni. Ez nagyon fontos kérdés. De a fajta mellett az alany legalább ennyire fontos kérdés. Mert egy almát, ha vadalanyon vásárolunk, akkor azt nem ültethetjük 2-3 méter távolságra, hanem ott legalább 5-6 méteres távolság kell, az épülettől legalább ennyi vagy több, mert ezek nagyra nőnek. És metszéssel ezeket nem lehet visszaszorítani, mert minél jobban vetszük vissza, annál erőteljesebb a növekedés elfának. Ilyenkor a törpealanyú fát, amire M9-es alany ebben a leggyakoribb, és akkor azt lehet valóban 2 méterre ültetni egymástól tőtávolságra, a lakóépülettől is 3-4 méter, de még a 2 méter is elég, tehát ezek nagyon fontosak. A körte esetében például vadkörte vagy a bírsalany. Ugye a bírsalany a törpealany, a vadkörte szintén erőteljes növekedést produkál. A fajta megválasztásnál, de maradjunk még az alanynál, cseresztjénél általában még nem nagyon terjedt el a törpealany, van, ilyen szaporítóanyagot is lehet vásárolni, angol colt alany, vagy a német Gizella alanyok, 1-től 5-ig, illetve 6-ig számozottak ezek erőteljesség növekedési eré szerint. Cseresznyénél, megynél, tehát általában ezek a törpealanyok, a nem törpealany, a sajmegy, illetve a vadcseresznye. És ha már a kettőt nézzük, a vadcseresznyét és a sajmegyet, a vadcseresznyénél is illik 2-3 méterrel nagyobb távolságot a hagyni az ültetésnél, mint például a sajmegynél, mert annyival erőteljesebb a növekedés. A másik, ami a fajták megválasztásánál fontos szempont, hogy öntermékeny-e az a növény, vagy nem. Mert hiába tetszik nekünk egy pándi megy, vagy egy germersdorfi cseresznye, ami régi, nagyon jól bevált, nagy gyümölcsű, ízletes, középérésű fajta. Ha nincs mellette porzó, akkor viszont virágzik, szép,
Nem lesz termés.
Ezek a legfontosabb szabályok, amit be kell ilyenkor tartanunk. Ültetésnél általában azt mondjuk, hogy a fás növények ültetésére az ősz a legalkalmasabb. Ebben az alkalmasságban több szempontot szoktunk megemlíteni. Egyrészt, mert akkor nem kell beöntözni.
Most kell.
Igen, ez se aranyszabály. Igen, vagy a másik, hogy... őszi ültetésnél, ugye tavaszra úgy ülepszik meg az a frissen elhantolt gyümölcsfa vagy cserje, mintha helyben nőtt volna, tehát ez előny az üdülés szempontjából, az eredés szempontjából. De most két probléma jelentkezik a vízhiánynál. A faiskolában is legtöbb helyen vízhiány volt. Tehát vízhiányosan termelték ki a csemetéket a faiskolában. Ez a szállítás meg egyéb tortúra miatt még csak csökkent a növénybe ez a víztartalom, ezért nagyon fontos most egy ilyen száraz évben, száraz őszben, hogy ültetés előtt friss vágást csináljunk a gyökérzeten, és legalább 24 óráig áztassuk vízbe a csemetét, mielőtt elültetjük, hogy valóban szívhassa meg magát a növény, ültetéskor pedig tisztességes beöntözés, ami legalább 10-15, de inkább 20 liter vizet igényel, mert a környezet úgy elszippantja most a vizet, amit odaöntünk, ezért inkább a bővíz. Örökzöldeknél van egy érdekes dolog, ott is az őszi ültetés a ideálisabb, vagy a kedvezőbb, de nem mindegy, hogy milyen későn történik az őszben ez a kiültetés. Például itt novemberben már vigyázzunk az örökzöldek ültetésével, ugyanis ha nem ülepszik meg rendesen a talajba a frissen ültetett növény, akár szabad gyökerű, főleg szabad gyökerű, mert a konténeresnél kicsit más a helyzet, akkor bizony előfordulhat kemény télen, hogy a vízutánpótlás megszűnik, és a növény nem fagy el, hanem szomjan hal. Mert párologtat ugye az örökzöld télen is, a rompulatók az ellentétben, és elveszíti a vizét, és így elszárad. Nem fagyott el, de elszárad. Ezek a legfontosabb szempontok. Ugye a szőlő egy kicsit kivétel szokott lenni, mert a szőlőnél ugyan fás növények közé tartozik, de mégis azt szoktuk javasolni, hogy a száraz, köves, homokos területen az őszi ültetés, a kötött, nedves, nehezen melegedő talajokon pedig a tavaszi ültetés a célszerűbb. Eznek alapján mindenki aztán dönthet. Többi szabály ugyanúgy vonatkozik a vízzel való felszivatás meg az öntözésre, mint az egyéb fás növényeknél.
Vannak olyan egyébként olyan növények, fák, amikkel biztosan tavaszig várnunk kell? Tehát van olyan fajta,
na most,
ami nem szereti az őszi ültetést?
Gyakorlatilag itt az örökzöldeknek az a csoportja, ami nem konténeres vagy nem nagy földlabdával kerül elültetésre, ezekkel legyünk óvatosak, az előbb elmondottak miatt. Egyébként különösebb tiltás, hogy csak tavasszal, más növényekre nem vonatkozik.
Közben van telefonálunk, és kérdés is érkezik. Halló, jó napot kívánunk!
Jó.
Halló!
Egyet.
Csak nagyon szakadozik a vonal, és rosszul halljuk.
Akkor keresek másik.
Nagyon jó, most tökéletes.
No, akkor azt szeretném megkérdezni a mérnök úrtól, hogy nekem van egy nagy, hatalmas tulipánfa.
Tulipánfa, igen.
És az, van nekem itt a kertben rengeteg ilyen kanadai juharcseny. Vele tudnám ilyen a sokszani favoritokat.
Elég rosszul halljuk újra.
Tehát akkor a kérdést megpróbálom megfogalmazni. Van egy nagy tulipánfája. Haló?
Igen.
Egy nagy tulipánfa. Ez való, vagy tulipánfa ez, vagy magnólia?
Nem. Ez rendes tulipánfa.
Rendes tulipánfa.
Igen, ennek körülbelül olyan 40 centi átmérő törzse.
Tökéletes, ilyen magnólia nincs. Igen.
Biztos, tehát, hogy nincsen, mert mellette van a magnólia is.
Így van. Tehát, ahogy az óvodában tanítják a tulipán virág rajzolását, olyan levelei vannak ennek a fának.
Pontosan.
Erről van szó, tehát. Pontosítok.
És még magtermései is vannak van. Ki a virág után.
Így van. Na most ugye, ha már a magtermés megemlítette, még ezek a kis tobozkák már ugye a levél nagyjából lehullott, de ezek a tobozszerű termések még rajt vannak a fán, még nem hullott teljesen szél.
Nem, még zöld is. Még
zöld is. Mert ugye a magról való szaporítása ennek a tulipánfának a gyakori, csak nem minden éven hoz csirázó képes magot a fa, ezért változik a siker a magról való szaporításnál.
Ami... Na, ezzelnek ma én is alafutottam, már nem sikerült.
Nagyszerű. Nem nagyszerű, de legalább igazoltam, amit mondtam. Most akkor milyen alanyok vannak a kertben még, amire oltani próbálja?
Hát ez a kanadai juhar.
kanadai juharkiem, semmire nem oldható ez a fa.
Nem, én is úgy gondoltam. Juharam. Mert én már kísérleteztem annál el, mert olyan nagyon sürke tőzse vannak, meg kérgi mind a bükknek, azt hoztam olyan gyönge kis bükkcsemetét is, de abból is kiszáradott.
Nem, ugye semmi rokonság nincs csak növények között, úgyhogy ezért oltással ez nem szaporítható. Csak magról én arra szeretném biztatni, hogy az egyszeri vagy kétszeri sikertelenség ne vegye el a kedvét, minden éven szaporítsa magról, egyszer csak betalál a termékeny mag szériába.
Jó, hát akkor valamit csak már kísérletezünk.
Igen, további sikert a kísérletezéshez. Köszönjük a hívását.
Köszönjük szépen, szép napot, viszont hallásra. További kérdéseket természetesen várunk, gyorsan elmondom a telefonszámokat. 575 17 18 és 575 17 19. Ha ősz, akkor mit célszerű vetni ilyenkor a kiskertekben? Nagyon sokan az őszi mákot hanyagolják, pedig állítólag jobb, mint a tavaszi.
Az a kérdés, milyen szempontból jobb?
Tehát a kevésbé támadja meg a kártékony kórokozó.
Tehát akkor nem az alkaloida tartalma miatt.
Nem amiatt, hanem hogy kevesebb kártékony rovar találja meg.
Ugye a máknak két egymáshoz szorosan kötődő kártevője van, egyik a máktok barkó, a másik pedig a máktok szúnyog. Azért egymáshoz kötődő ez a két károsító, kártétele, mert a szúnyog csak ott tud bejutni a tokba, amit a barkó már kirágott. És az őszi mák korábban virágzik, mint a tavaszi, és megelőzheti ezzel a rajzását a máktok barkónak, illetve a szúnyognak, és így valóban kevesebb kártétel lehet ezen károsítók által. Azonban ez azért nagyrészt tavasz kérdése, mert ha korai tavasz van, akkor nem tudjuk kivédeni az őszimákot sem, megvédeni az őszimákot sem azzal, hogy ősszel vetettük, mert megtalálja a kártevő. És ugye máknak főleg házi kertbe nagyon nehéz a védekezése speciális mély kimélőszerrel, ezért leggyakrabban azt szoktuk ajánlani, és szerencsére termelők is ezt csinálják, hogy addig, míg dermedt állapotban vannak reggeli órákban ezek a barkók, mert hát méretesek, szabad szemmel láthatók, ezeket összegyűjteni, és akkor ezáltal sokkal kisebb a kártétel.
Mi a helyzet a petrezselyemmel?
Na most a petrezselyemnek ugye a gyökere a tenyésző csúccsal együtt áttelelhet minden további nélkül, sárgarépa sokkal fagyérzékenyebb, és még télen is, sőt a hó alól is lehet előkaparni petrezselyem zöldet, de azért sokkal biztonságosabb az a megoldás, amikor elágazó gyökerű, vagy nem kellően kifejlett gyökerű petrezselyemet ládába vagy cserépbe helyezünk földbe, és lakásnak olyan részén elhelyezzük, ahol fényt kap, és megfelelő hőmérsékletet is, és öntözgetjük, és akkor egész télen gyakorlatilag petrezselyem zöldet tudunk szedni.
Közben érkezik újabb kérdés, van telefonálunk. Jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Csak.
Én a múlt nyáron, illetve az elmúlt nyáron vettem egy nagy déza hortenziát. Csodálatosan virágzott, és azt szeretném kérdezni, hogy ezt hogy kell téliesíteni. Dézával együtt betenni hűvösre, vagy kint lehet hagyni, vagy mit lehet vele csinálni?
Köszönjük a kérdését. A hortenzia az teljesen biztonsággal áttelel szabadban. Ezért a kérdésem az, hogy ön szeretné továbbra is dézsába tartani ezt a növényt?
Igen.
Akkor egyszerű a helyzet. A kertbe olyan védett helyen, ahol szél vagy egyéb időjárási viszontagság nem érheti, ha lehet, van ilyen hely a kertbe, akkor ezt legjobb kisüllyeszteni a talajba. A dézsa színét legalább 2-3 centivel a talajszint alá helyezni, tehát olyan mély gödörbe tesszük, hogy a víz, ami esik, csapadék, meg hó egyéb, az önmagával öntözze. Neked két télen, ugye, ha kiszárad a dézsa, akkor még külön ennek az öntözésére gondot fordítani. Okay. Célszerű lenne viszont a dézsa felületének megfelelően mulcsolni a talajt, ami fűaprólék, bármilyen szerves anyag, ami a kertből összeszedhető, és azzal szépen takarható, a mohától kezdve minden alkalmas, még a tőzek is, hogy nem fagyjon át olyan mélyen a talaj, és a növény aztán tavasszal teszi a maga dolgát, ahogy az idő javul, úgy kezd hajtani, viszont lakásba ezt kínozni kár, mivel teljesen télálló.
Igen, és vissza kell vágni ilyenkor?
Nem kell visszavágni.
Így, abszolút ahogy nem. Van, így, le ahogy kell
van.
Lásni.
Így van. A virágát kell majd tavasszal levágni, a virág részeget.
Csak a tavasszal, nem most.
Csak a tavasszal.
Jó. Nagyon-nagyon köszönöm.
Kérem, minden jót kívánunk.
Közben érkezett még hallgatói kérdés, komposztálás. Miből készüljön, és mi ne legyen benne?
Igen. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy a falusi házi kertekből is, a városiaknál meg egyértelműen, zöld hulladék gyanán elszállítatják azt az értékes szerves anyagot, amiből igen komoly tápanyagutánpótlást tudnánk a kertbe csinálni, ha ezt a szerves anyagot komposztáljuk. Mi nem lehet a komposztba? Nem lehet magot termő gyom. Nem lehet tarackkal rendelkező gyom, mint például a perje, mert az áttelel a komposztba, és azzal csak szaporítjuk. Aztán nem lehet olyan gombával vagy baktériummal fertőzött növény sem, ami megmaradhat a komposztba, és ahova kiuttatjuk a komposztot két év múlva, vagy másfél év múlva, ott fertőzheti azokat a növényeket, ami köré kiuttattuk ezt a komposztot. Ami nagyon fontos, a zöld hulladék gyorsabban komposztálódik, mint a száraz szerves hulladék. Ezért jó keverni ezt a két anyagot a víztartalma miatt, mert a száraz anyag viszont, a száraz szerves anyag viszont lassabban komposztálódik. Ahhoz, hogy gyorsíthassuk a komposztálást, bizonyos nedvességtartalomra ugye szüksége van a komposztált növényeknek, és még valamire szükség van, azoknak a baktériumoknak a táplálására, etetésére, amik feldolgozzák a szerves anyagot, hogy a növény számára felvehető szervetlenné váljon, nitrogén. Mert ez a tápláléka azoknak a egyszerű szervezeteknek, gombáknak, baktériumoknak, amelyek ezt a bomlást elősegítik, illetve feldolgozzák. Nem kell sok, egy-két deka elég, eltulozni nem kell, vagy aki baktériumtrágyát használ a kertbe, például bioszolt vagy baktozolt, egy-két deka szintén jótékony hatású, mert ezzel a bevitt baktériummal szintén gyorsíthatjuk a komposztálást. Ahhoz, hogy felhasználható komposzt keletkezzen ezekből a komposztálandó növényekből, több minden feltétel szükséges, nedvességtartalom, hőmérséklet, levegő, hányszor forgattuk át. Ezért mondtam azt, hogy egy, másfél, maximum két éven belül lehet felhasználható komposztot igazán készíteni ezekből a szerves anyagokból, de az is előny, ha éppen nem komposztá fejlesszük, vagy fejlesztetjük a szerves anyagot, hanem a szerves anyagot úgy, ahogy van, bedolgozzuk a talajba. Viszont minél több szerves anyagot dolgozunk be a talajba, annál inkább fennáll a veszélye annak, mivel vízigényes, ugye ezeknek a felbomlása, meg ott a kialakult baktérium, gomba, flóra, fauna táplálásához, lehetőség szerint itt is kevés nitrogént adjunk a szerves anyaggal együtt, ahhoz, hogy minél gyorsabban történjen a komposztálódás a talajba.
Közben ismét van telefonálunk, kérdés érkezik, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok, kedves Tünde és mérnök úr!
Jó napot kívánok!
Én szeretnék a pokhagymáról, meg én voltam már, én többször is kérdeztem dolgokat, mondjuk én tavaly ősszel úgy mondom, részbe áztattam, még permeteztem időben mindent, aztán mégis csak beteg lett. Na most az idén nem, most csak úgy simán elültette. Csak mondták itt a baráti körömbe, hogy ezek a kedves hölgyek, hogy nyúzzam le, vagy hát hámozzam le. Ezt mondom, egy nagy butaság ez a kérdés, de hát mondom, megkérdezem, lehet-e lehámozni?
Érdemes
meg,
az
még egyet szeretnék, a csoporthagymát, meg hát a vöröshagymát is. Én elültettem ősszel, nem az egészet, mert mindig fölmagzok ezek az őszi vetemények.
Igen, tehát akkor kettős a kérdés, egyik a fokhagyma, másik az őszi vöröshagyma. Hát ugye megkopasztani a borító levelektől a fokhagymát a konyhába kötelező, de a kertbe nem ajánlott.
Hát így igaz.
Ez a védelme tulajdonképpen annak igen. A szerencsétlen.
Én úgy csináltam még sohasem.
Persze, ne is csinálja. Ugyanis akik ajánlják ezeket ezt a módszert, azok nem csinálnak kontrollt, ugye már ha csinálnának olyant, hogy elültetnek 10 gerezdet, úgyhogy megkopasszák, aztán 10-et mellette, úgyhogy nem kopasszák, akkor látnák igazán a különbséget a kettő között. Na most, egyszer sikerül a fokhagyma önnek, másszor nem. Áztatta bordói lébe, de mégis beteg lett. Vagy
hát ilyen rézoxidkloridba.
Semmi probléma. Ugye minden résztartalmú készítmény
igen.
A baktériumos és gombás betegségek, amik hát a hagymát támadhatják, azok ellen hatásos. Egy ellen nem hatásos viszont, ez a hagyma légy. Ugye? Mert amikor a fokhagymának a középső levelei leaprulnak, meg olyan görcsössé válnak, csavarodnak, egyéb és sárgulnak, akkor biztosak lehetünk abba, hogy a hagyma négy kártételéről van szó, és ugye ilyenkor már kávéskanállal kell annak a nyűnek a szájába rakni a növényvédőszert, hogy elpusztuljon, mert egyébként ilyenkor már azt a védekezni nem lehet ellene.
Igen, korán szokom én azért permetezni, alig, hogy kibújottan, akkor már
és rovarölőszerrel?
Rovarölőszerrel is, meg hát ilyen rézoxidkloriddal.
Helyes. Ezt a
keverve mind a kettőt.
Ezt a módszert csinálhatja továbbra is, és akkor sikeres lesz a fokhagyma termesztés. Na most, ami a vöröshagymát illeti. Ugye kétféle méretű, vagy hát többféle méretű hagymát is ültethetünk ősszel. Minél nagyobb méretű a szaporítóanyag, amit elültetünk, annál biztonságosabb a telelése, de biztosak lehetünk abba, hogy ez tavasszal felmagzik. Mert a rügyet, az már rügyet tartalmaz. A minél kisebb dughagyma, az viszont nem tartalmaz rügyet, virágrügyet, ugyan kicsit később lesz belőle ehető zöldhagyma, de az nem magzik fel. De ugye a zöldhagymánál ez a felmagzás azért a zölden frissen fogyasztjuk a zöldhagymát, akkor azért kisebb jelentőségű, mert hiszen azt a virágszárat, ami még zsenge tavasszal, minden további nélkül elfogyaszthatjuk, és az még durván nem avatkozik be a vöröshagymának.
Igen, el szokom én azt távolítani, vagy megtokom törni, mint valamikor régen szoktál.
Ez a megoldás. Vagy eltávolítani, vagy megtörni, hogy tovább ne fejlődjön.
Igen.
Ezzel a módszerrel csinálja továbbra is. Sok sikert.
Nagyon szépen köszönöm.
Mi köszönjük a kérdését.
Köszönjük,
köszönjük szépen a kérdést. Szép napot kívánunk. Közben jött kérdés. Kellett télre takarni a gránátalmát? Jó kérdés. És mik a jó fajták? Mert hogy írja a kedves hallgató, hogy nem mindegyik vált be, nem mindegyiknek jó a termése.
Hát, most aztán a sarokba szorítottak. Nagyon. de ígérem, hogy a fajtáknak utána nézek a következő adásra, mert ugye nekem is van gránátalmám, igaz, még nem termett egyet se. Igaz, be se takartam télre, de azért a gránátalmát, mivel nem őshonos a mi éghajlati adottságaink mellett illik, vagy célszerű, azért valami védelemben részesíteni, ami lehet falevél, egyéb szerves anyag, ahol min keresztül levegőzik is, egyet ne csináljunk fóliával, ne takarjuk be, mert az alatt csak problémája lehet a gránátalmának. Tehát takarni igen, a fajtákról pedig adós maradtam a következő adásba, ígérem, pótolom.
Aztán még egy kérdés, karácsonyi kaktusz. Nekem is van, évek óta nem virágzik, lehet, hogy rossz helyre tettem, nem tudom. Itt az a kérdés, hogy mit tehet a kedves hallgató azért, hogy a karácsonyi kaktusz ne dobja le a bimbós virágait.
Hát...
Mert hogy kijönnek a virágok, csak nem tud kinyílni, mert hogy lepotyog. Túl meleg helyen van?
Ez számomra egy nagyon kedves kérdés, mert gyerekkoromban a szülői házba egyetlen virág volt ez a karácsonyi kaktusz, és minden éven bőségesen virágzott, de az arról a helyről, ahol volt, egész évben nem lett elmozdítva.
Tehát ez a titka, hogyha egyszer jó helyen van, akkor ott kell tartani.
Ott kell tartani, és ugye nagyon vigyázunk a karácsonyi kaktusz öntözésére, mert nem bírja a szélsőségeket. Pozsgás növény, mérsékelt víz. A víz mindig legyen összefüggésben a hőmérséklettel. Alacsony hőmérsékletű szobában vagy teremben van minimális víz, magasabb hőmérséklet, kicsit több víz. De az állandó hely az nagyon fontos a számára. Különben valóban kifejleszti szinte virágzásig a bimboit, elmozdítjuk a helyéről, vagy éppen rányítjuk az ablakot, aztán már másnap le is húlik. Igen, úgyhogy... Ennyit tudok ehhez mondani. A mai fajták, mert hát ugye azért a 80 évvel ezelőtt egész más fajta volt, csak egy fajta, ma pedig ugye színben is nagyon változatos a karácsonyi kaktusz, és a kereskedelemben is ugye kaphatók olyan cserepek, amiben 5-6 dugvány van, gyökeres dugvány, és hát olyan bő virágzást eredményez, ami csoda szinte. Úgyhogy nagyon hálás növény, és hát karácsonykor virágzik főleg, ez még inkább fokozza szépségét, értékét, úgyhogy erre lehet a szükség szerint vigyázzunk.
Még egy telefonos kérdés, pontosabban e-mailben érkezett, bambusz. Hogyan lehet megakadályozni a burjánzását? Ez az egyik, és hogy mikor érdemes, vagy mikor kell vágni a bambuszt?
Ez egy nehéz kérdés, de megoldható.
Ne ültessünk.
De ültessünk, mert egy szép növény, különösen a sárga szárú változata a bambusznak, ami a zöld levél alatt mögött gyönyörű dekoratív hatást kelt. Én a következőt szoktam az ilyen terjedőtövű, agresszívan terjedőtövű növényeknél alkalmazni. Magyarországon a hajdani péti sós zsákok, azok erős műanyagból készültek. A zsáknak megfelelő gödröt ástam a talajba, kör alakút, fenekét levágni, a zárt fenekét a zsáknak, behelyezni ebbe a gödörbe legalább 50-60 centi mélységig, a 70-80 még jobb, talajszint fölött még pár centi, ebbe ültetjük bele a bambuszt, és legalább 10 évig ebbe megmarad, mivel azt mondtam, hogy agresszív növény, olyan, hogy mondjam, tűhegyes hajtásai is vannak a bambusznak, ami képes a műanyagot is átfúrni, de mondom, 8-10 évig minden további nélkül ebbe így megmaradhat. Minél erősebb ez a műanyag, idézőjelbe tett konténer, annál tovább bírja a talajba, és ebből semmi probléma nem származik.
Gondolom, itt már elültetett bambuszról van szó, hogy burjánzásnak indult. Mi van, hogyha nem ezzel a módszerrel ültették?
Na most ugye elültetett bambusz esetében is meg lehet csinálni nem olyan hatékonyan, ha legalább 30 centire a tőtől jobbra-balra körkörösen olyan falat csinálunk a talajba, ami mellé oda tudjuk a fóliát tekerni, terjeszteni, és utána visszatemetni, de azért ez már dikicserés, ez nem a legjobb megoldás. Az új ültetésnél ez a megoldás a biztos.
Mikor érdemes vágni? Össze, tavasszal?
Tavasszal, csak tavasszal. Persze, ha ilyen karónak, jelpálcák, egyébnek használjuk, és nem csak horgászbotnak, akkor ugye gyakorlatilag bármikor lehet vágni, hiszen olyan kemény a bambusznak a szára, ami ezeket a jelkarókat, egyéb kis, gyengébb támaszokat minden tovább kibírja.
Jó, hát amiről még nem beszéltünk, és mindenképpen, ugye Márton napot említettük rögtön az elején, új bor.
Igen. Ugye a száraz november kicsit ellentétes a Márton nappal, ami ugye november 11-én esedékes, és hát bizony ősidők óta itt az újbor mustrája, aztán vele párhuzamosan a liba pecsenye azért gyakorlatban megjelenik. Én most a újbor mustrájára szeretnék kitérni, hogy szakmailag miért jelentős ez a dolog. Gyakorlatilag szüret után vagyunk az idén két hónappal, már annyira korábbira esett a szüret. Ebben az időben, szakban még, ha valami baja történik a bornak, és ezen a mustrán kóstoláson kiderül, akkor még gyógyítható legtöbb. Mire gondolok? Például a kénhidrogén probléma, egy ilyen probléma. Ne a borbirált előtt február-márciusban vagy áprilisban vegye észre a termelő, hogy kénhidrogénes a bora, mert az már ősszel bekövetkezik ez a kénhidrogéneség, és lehet gyógyítani. A kereskedelemben lehet kapni részfolfát, oldatot, egyebet, tehát ezzel tökéletesen gyógyítható. Ecetsavat nem tudunk gyógyítani. De azt a hordót, vagy edényt, már a fából készült edényt meg tudjuk menteni a ecetsav nagyobb mérvű fertőzésétől, ha időbe kiborítjuk abból a faedényből ezt az ecetsavas bort, mert sajnos ugye mondjuk régóta, hogy az ecetsav baktérium a bornak és a borásznak a legnagyobb ellensége. Mert ettől meggyógyítani a bort nem lehet, még lefőzni se, lepárolni se lehet ezt a bort, mert előbb megy az ecet párlatba, mint maga az alkohol, tehát az alkohol is ecetes lesz. Ha nagy a háztartás, és sokszor van ecet használat, borecetként ugye tudjuk használni ezt az ecetes bort, tehát sajnos az a tapasztalatom, hogy ennek az évnek a terméséből már sok ecetsavas borral találkoztam, mert a nagy meleg az már a tőkén elindította az ecetsavas fertőzést, baktériumos fertőzést, és ezek a fertőzött pürtök bekerültek az egészséges közé, megfertőztük az egészségeset is. Ilyenkor a mártonnapi bormustra alkalmával azért szoktuk a bort egy kicsit kémiailag is nézni, savtartalom, kéntartalom, hogy az a 30-50 mg most kéndózis azért az meglegyen a borokba, és ha savtalan a bor, akkor ugye december 31-ig még törvényileg is javítható a sav készlet, borkősavval, citromsavval, ezek mind eldőlhetnek Márton napján, vagy a környékén.
Na hát akkor a Márton napra készülődve, én köszönöm szépen, hogy ezúttal is tiszteletét tette itt a stúdióban. Dénes bácsi, kívánok jó egészséget, és találkozunk egy hónap múlva, akkor már Klárikával természetesen.
Jobbulást kívánunk neki.
Igen, a kertész válaszol, tehát egy hónap múlva jelentkezik. Ha esetleg kérdésük van, akkor azt nyugodtan a következő hónapig elküldhetik, akár e-mailben, SMS-ben, vagy levélben is, és egy hónap múlva lesz lehetőség újra kérdezni, hiszen ezek a műsorok mindig élő, egyenes adásban mennek. Itt van dr. Pálffy Dénes minden hónap első keddjén. Köszönöm szépen, hogy ezúttal is.
Azért tegyük hozzá, hogy reméljük, akkor a hóakadály nem lesz december másodikán egyén.
Hát egyelőre az előrejelzés nem azt mutatja. Sőt, ahogy néztem, még a következő egy hétben is szokatlan ennyi
idő. Melegítő lesz.
Úgyhogy ilyen gyönyörű idő, szinte tavasz van.
Igen. Hát ugye,
De kiválóan alkalmas most a kerti munkákhoz.
Ha nem hölgy lenne a műsorvezető, akkor mást mondanák, de hát ez az indián nyár, ez gyönyörű. Tartson sokáig.
Nyara, igen. Köszönjük szépen, hogy itt volt, és köszönjük szépen a jó tanácsait is. Kertész válaszolt, tehát legközelebb egy hónap múlva. Köszönjük figyelmüket.
Nem tudja, hol követte el a hibát? Nem tudja, mit csinált rosszul? Kérdezzen bátran, a kertész válaszol.